20. Ahogy kivilágosodott az ég alja a harmadik reggelen, Drozd Delnok a közelgő apokalipszis jeleivel nézett szembe. Sok száz hajítógép karját húzta hátra, sok ezer izzadó nadírharcos. Az izmok addig feszültek, amíg a vesszőkosarak csak nem vízszintesen lógtak. Minden kosarat gránit tömbökkel töltöttek tele. A védők dermet rémülettel nézték, amikor egy nadír parancsnok felemelte a karját. A kar lecsapott, és a levegő megtelt halálos esővel a kövek a védők közé mennydörögtek. A melvéd megremegett, amikor a szikladarabok lezuhantak. A kaputoronynál hárman meghaltak, rájuk zuhant a párkány egy darabja. A fal mellett lekucorodtak az emberek, a karjuk alá rejtették a fejüket. A fűsiketítő zajt rémisztő csend követte. Amikor az első támadásnak vége volt, és a katonák kikandikáltak, láthatták, hogy a nadírok ugyanazokat a mozdulatokat ismétlik meg. Hátrább, egyre hátrább húzták a fakarokat. A parancsnok keze felemelkedett, leereszkedett. És jött a halált hozó zivatar. Rek, Drusz és Serbitár a toronykapu felett álltak, a katonákkal együtt részesültek az első borzalmakban. Rek visszautasította, hogy egyedül hagyja harcolni az öreget, hiába figyelmeztette Orrin, hogy őrültség mindkét parancsnoknak csatába szállni. Drusz nevetett. Ti figyeljetek bennünket, Virá úrhölgyel a falakról, barátom. Láthatjátok, hogy nadír kavicsok alatt én nem hullok el. Virá dühösen vitatkozott, ő is az első falon szeretett volna lenni, de Rek nem engedte. A vitát Drusz zárta le. Engedelmeskedj a férjednek, asszony! Mennydörögte. Rek elfintorodott, becsukta a szemét a közelgő dükitörés elől. Különös, de Virá bólintott és visszatért a musifra, Hogun és Orrin mellé. Rek most Drusz mellett kuporgott, jobbra és balra nézett. Drozdálnok katonái fegyverrel a kézben zordan várták a vihar végét. A második töltés alatt Drusz az emberek felét visszaküldte a második fal alá, lőtávolon kívülre. Nyíl íjászai csatlakoztak hozzájuk. 3 órán át tartott a támadás, lerombolta a fal egy részét, lemészárolta az embereket, beomlasztotta az egyik tornyot, amely lassan a mélyen fekvő völgybe zuhant. A katonák nagy részének sikerült biztonságba ugornia, csak 4 zuhant sikoltva a lenti sziklákra. Hordágyvivők kockáztatták az életüket és vitték a sebesülteket Eldibár kórháza felé. Az épületet több kő eltalálta, de jól megépített falait egynek sem sikerült áttörnie. A fekete szakállas Britan Bár karddal a kezében futott a hordágyvivők mellett, egyre sürgette őket. Istenek, ez aztán a bátorság, mondta Rek, megbökte Druszt és Britanra mutatott. Drusz bólintott, látta Rek büszkeségét, amikor a férfira nézett, aki tudomás sem vett a kőesőről. 50 embert szállítottak hátra. Kevesebbet, mint Drusz gondolta. Felemelkedett és kinézett a párkányon. Nem sokára, állapította meg. Már gyülekeznek a tornyok mögött. 10 lépésnyire tőle szikla csapódott a falba, mint szél a homokot szórta szét az embereket. Csodával határos módon csak egy nem állt talpra, a többi ismét csatlakozott a társaihoz. Drusz jelt adott Orrinnak. Kürt harsant és Nyíl előrontott az embereivel. Minden íjász 5 tegzet viselt a hátán 20-20 veszővel. Átrohantak a szabad téren a fal felé. Gyűlölettel teli üvöltéssel indult meg a nadírok tömege a vár felé, a sötét áradat ellepni készült a falakat. Sok ezer barbár húzta előre az ostrom tornyokat, mások létrával és kötelekkel futottak. A fal előtt megelevenedett a síkság, jöttek, jöttek a nadírok, csatakiáltások harsantak. Nyíl lihegve érkezett Drusz, Rek és Serbitár mellé. A bujdosok szétszorultak a falakon. Lőjetek, ha felkészültetek, mondta Drusz. A zöld ruhás rabló hátra simított a szőke haját, vigyorgott. Nem is tudnánk mellé lőni, mondta. De csak annyit ér, mint ha szembe köpnéd a vihart. A kis segítség is segítség, felelte Drusz. Nyíl megfeszítette tiszafa íját és felhelyezett egy veszőt a húrra. Jobbra és balra százak ismételték meg a mozdulatot. Nyíl becélozta a legelől jövő harcost és elengedte a húrt. A vesző szállt és a férfi bőr mellényébe csapódott. Amikor elesett, rekett éjjenzés harsant a falon. 1000 vesző követte, újabb és újabb ezrek. Sok nadír harcos hordott pajzsot, de sokan nem. Százak estek el, a mögöttük futók megbotlottak. A tömeg ennek ellenére nem torpant meg, eltaposták a sebesülteket és a halottakat, és csak jöttek. Vagriai íjával a kezében Rek vesszőt vessző után lőtt ki, nem számított a gyakorlatlansága, hiszen, mint Nyíl mondta, nehezen lőhettek mellé. A nyilak nevetségesnek hatottak, az előbb a védők ellen használt sziklákhoz képest, de nagyobb veszteségeket okoztak. A nadírok már elég közel jártak, jól látszottak az egyes arcok. Durva emberek, gondolta Rek, de kemények és kitartóak. Háborún és vérben nőttek fel. Soknak nem volt semmiféle vértje, másoknak volt láncingük, de nagy részük fából és bőrből készült melvértet viselt. Szinte vadállatias módon üvöltöttek, a szavakat nem hallották a védők, csak a gyűlöletet érezték. Mint egy hatalmas szörny, dühött visítása, gondolta Rek, miközben a félelem ismerős érzése szorította össze a gyomrát. Serbitár feltolta a sisak rostét, melvét fölé hajolt, nem törődött a körülötte fütyülő nyilvesszőkkel. A létrások elérték a falat, mondta nyugodtan. Drusz Rekhez fordult. Amikor utoljára harcoltam, egy delnoki gróf mellett legenda született, mondta. Az a különös a legendákban, hogy sosem említik a kiszáradt torkokat és a teli hólyagokat. Mászókampó lendült át a párkányon. Utolsó tanács? Kérdezte Rek, és előrántotta kardját a hüvelyéből. Drusz vigyorgott, ő is előhúzta snágát.
Maradj életben!
Újabb mászókampók koccantak a köveken, megfeszültek, a kőbe haraptak, amikor száz kéz húzta meg őket lent. A védők eszeveszetten csapkodták éles kardjaikkal a köteleket, amíg Drusz megállt nem parancsolt.
Várjátok meg, amíg mászni kezdenek, üvöltötte. Ne a köteleket rongáljátok, hanem az embereket.
Serbitár 13 éves kora óta tanulmányozta a háborút, most elbűvölten figyelte az ostrom tornyok mozgását. Értette a tervet, annyi embert akarnak a falakra juttatni kötelekkel és létrákkal, amennyit csak tudnak, majd jönnek a tornyok. A tornyokat húzó emberek között Nyíl íjászai óriási pusztítást vittek véghez, de a halottak és sebesültek helyére mindig újabbak érkeztek. A falakon bármilyen vadul próbálták a köteleket elvágni, megjelentek az első nadírharcosok. Ogun, aki a második falon állt 5000 emberrel, nehezen állta meg, hogy semmibe véve a parancsot ne rohanjon az első fal segítségére. De hivatásos katona volt, megtanult engedelmeskedni, és a helyén maradt. Csubodáj a kötél alján várta, hogy a társai lassan feljebb érjenek. Egy test zuhant le mellette, összezúzódott a sziklákon, vér fröccsent a melvértjére. Elvigyorodott, felismerte Necannak a törzs futóbajnokának a vonásait.
Megérdemelte, mondta mellette álló harcosnak.
Ha olyan gyorsan tudott volna futni, mint zuhanni, nem veszítettem volna annyi pénzt.
Felettük megtorpantak a mászók, a drenai katonák visszaszorították a támadókat. Csubodáj felnézett az előtte csüggeszkedő férfira.
Meddig akarsz ott lógni, Nakrás? Kérdezte.
A férfi ránézett.
Ezek csak zöld, sztyepi szarevők, kiáltotta. Egy tehére sem tudnának felmászni.
Csubodáj vidáman felnevetett, ellépett a kötél mellől, nézte, hogyan boldogulnak a többiek. Mindenütt ugyanaz a látvány fogadta, a támadók megtorpantak, feldűrölt csatazaj hallatszott. Amikor testek kezdtek hullani körülötte, a falhoz lapult.
Egész nap itt fogunk unatkozni, mondta. A farkasokat kellett volna előre küldeni. Ezeknek a zöldeknek Gulgotirnál sem vettük sok hasznát. Itt még kevésbé.
Társa elvigyorodott, megvonta a vállát.
Megindult a sor, mondta.
Csubodáj elkapta a csomozott kötelet és felhúzóckodott Nakash alá. Jól érezte magát. Lehet, hogy ő nyeri a lovakat, amelyeket Urrik annak a harcosnak ígért, aki levágja a fehér szakálú öreget.
Haláljáró, pocakos öreg, pajzs nélkül.
Csubodáj, szólt le Nakash. Nem halsz ma meg, ugye? Még tartozol a futóversenyért? Láttad, hogy Nessan leesett? Kiáltott vissza Csubodáj. Mint egy darab kő. Láttad volna, hogy csapkodott? Mint aki el akarja lökni a földet? Figyellek téged, meg ne haj. Figyelj magadra, haláljáró lovaival fizetlek ki.
Magasabbra másztak, egyre több harcos lógott alattuk a kötélen. Csubodáj lenézett.
Hé, te, mondta. E nem egy tetvegy zöld vagy?
A szagod után ítélve te farkas vagy, vigyorgott a másik.
Nakrash felért a farra, kihúzta a kardját és megfordult, hogy Csubodájt felsegítse. A támadó kéke behatolt a drenai katonák közé. Egyelőre sem Csubodáj, sem Nakrash nem tudott harcba bocsátkozni.
Arrébb, helyet, mondta a mögöttük jövő.
Várj, te kecske bűzös, mondta Csubodáj. Majd megkérem a kerek szeműeket, hogy segítsenek fel. Hé, Nakrash, nyújtozz ki és mondd meg, merre látott haláljárót.
Nakrash balra mutatott.
Azt hiszem, hamarosan megküzdhetsz a lovaidért. Egyre közelebb ér.
Csubodáj felugrott a melvédre, szerette volna harc közben látni az öreget.
Ezek az ostoba zöldek felsorakoztak, és a baltája alá hajtják a fejüket.
Senki sem hallotta a nagy zajban szavait. Az ég lassan gyérült. Nakrash beugrott és elvágta egy drenai katona torkát, aki kétségbe esetten próbálta kiszabadítani a kardját egy nadír gyomrából. Csubodáj is ott harcolt már, szorgalmasan vágta a kerek szemű délieket. Elöntötte a harci vágy, mint az elmúlt 10 évben mindig Úrik zászlója alatt. Fiatal volt, amikor az első csaták megkezdődtek, messze éjszakon az apja kecskéit őrizte. Úrik még csak néhány éve volt törzsfő, legyőzte a majmok törzsét és felajánlotta nekik, hogy harcoljanak mellette a saját zászlójuk alatt. Visszautasították, és valamennyien meghaltak. Csubodáj emlékezett a napra, amikor Úrik saját kezüleg kötözte 2 ló közé a törzs főjüket, és kettétépette. 800 embert fejeztek le aznap, fegyverüket Csubodájhoz hasonló fiatalok kapták meg. A következő támadásnál az első sorban kapott helyet. Úrik testvére Gatsun elismerően nyilatkozott róla, és megajándékozta egy bronzzal szegélyezett marhabőr pajzsal. Még aznap éjjel elveszítette szerencsejátékon, de ma is szeretettel emlékezett az ajándékra. Szegény Gatsun, Úrik a következő évben kivégeztette, mert lázadást szított ellene. Csubodáj ellene harcolt és hangosan éjjenzett, amikor lehullott a feje. Ma már 7 felesége és 40 lova volt, gazdag ember, pedig még a 30-at sem töltötte be.
Szeretik az istenek, nem?
Egy lándzsa horzsolta fel a vállát. Támadott, félig levágta a katona karját.
Mennyire szeretik az istenek?
A pajzsával felfogott egy vágást. Nakrash jött a segítségére, kibelezte a támadót, aki sikoltva zuhant a földre és tűnt el a hátulról jövő harcosok lába alatt. Jobbra, a nadír vonal átszakadt, Csubodáj hátra tántorodott, amikor Nakrash lándzsát kapott az oldalába. Csubodáj kardja átsuhant a levegőn, a nyakát érte a támadónak, vérömlött sugárban, s katona elesett. Nakrash a földön vonaglott, keze a síkos lándzsanyérre kulcsolódott. Lehajolt, kihúzta a barátját a harc hevéből. Többet nem tehetett érte. Nakrash haldoklott.
Kár, ez tönkretette a napját.
Nakrash jó társa volt az elmúlt 2 évben. Felnézett, meglátott egy feketébe öltözött, fehér szakállas alakot, szörnyű, ezüst pengéjű bárdot tartott, vérrel borított kezében. Csubodáj azonnal megfeledkezett Nakrashról. Úrik lovait látta maga előtt. Előre nyomult, hogy találkozzon a csatabárdossal. Figyelte a mozdulatait, a technikáját. Korához képest jól mozog, gondolta Csubodáj, amikor az öreg kivédett egy gyilkos vágást és visszakézből átvágta egy nadír koponyáját, aki sikoltva zuhant a falon túlra. Csubodáj előre ugrott, egyenes vágást célzott az öreg hasa felé. Úgy tűnt számára, mintha az egész jelenet víz alatt játszódott volna le. A fehér szakállas harcos ránézett, és Csubodáj vére megfagyott. A bárd a kardja felé lebegett, hárította a vágást, majd megfordult, és kínzó lassúsággal hatolt be a nadír mellébe. Teste a falnak vágódott, lassan Nakrash mellé csúszott. Lenézett, piros vért látott csobogni. Benyúlt a sebbe, megrándult az arca, amikor érezte a törött bordák szúrását.
Csubodáj?
Kérdezte Nakrash halkan. A hang elért hozzá. A barátjához gördült, feje a mellén pihent.
Hallak, Nakrash. Majdnem a tiéd lettek a lovak. Közel voltál hozzá?
Átkozott túl jó az öreg, nem?
Kérdezte Csubodáj. A csata elhalkult. Csubodáj tudta, hogy a tenger moraja nyomja el a hangokat. Emlékezett Gatsun ajándékára is, hogyan köpte az szemen Ulrichot a kivégzése napján. Elvigyorodott. Kedvelte Gatsunt. Azt kívánta, bár ne éjjenzett volna olyan hangosan. Bárcsak. Drusz elvágott egy kötelet, és szembefordult egy nadír harcossal, aki akkor mászott át a falon. Félresöpörte a kardvágást, széthasította a férfi koponyáját, majd átlépett a testen, és szembenézett a következővel, akinek felvágta a gyomrát. Az évek nyomtalanul szálltak tova. Itt volt, a helyén, a csata szívében. Mögötte Rek és Serbitár harcoltak egymás mellett, a karcsú albinó rapírja, és Rek nehéz kardja szúrt és vágott. Több drenai katona csatlakozott Druszhoz, megtisztították a fal egy részét. A falon mindkét irányban ugyanez ismétlődött, az 5000 harcos állta a sarat. A drenai katonák lassan visszaszorították a nadirokat. A nadirok újjászületett eltökéltséggel harcoltak, vad dűvel öltek, pusztítottak. Legalább addig ki kellett tartaniuk, amíg az ostromtornyok elérik a falakat, és akkor 1000-nyi társuk érkezik erősítésként. Csak néhány méter. Drusz hátra pillantott. Nyíl és íjászai 50 lépésre visszavonultak, gyorsan meggyújtott apró tüzek mögött kerestek fedezéket. Drusz felemelte a kardját és intett Hogunnak, aki parancsot adott a kürtösnek. A fal mentén több száz katona bontakozott ki a harcból, viasszal lezárt agyakkorsókat emeltek fel és hajítottak a közeledő tornyok felé. Cserepek törtek szét a fa szerkezeten, sötét folyadék festette meg a fát. Gilad karddal az egyik kezében, korsóval a másikban kivédett egy vágást, fegyverével az ellenség arcába csapott és eldobta a korsót. Volt ideje megfigyelni, hogyan törik szét a nyitott ajtóban a torony tetején, ahol a nadírok összegyűltek, mielőtt újabb két támadóval kellett szembenéznie. Az elsőt leszúrta, de kardja a haldokló hasába szorult. A második támadó felrikoltott és Giladnak ugrott, aki elengedte a markolatot, hátralépett, és egy másik drenai katona közbelépett, kivédte a támadást és lefejezte a nadírt. Gilad kirántotta a kardját a hullából és Bregára mosolygott. Nem rossz egy földművestől! Kiáltotta és visszatért a csatába, kicselezte egy szakállas nadír védelmét, aki vasbunkot forgatott.
Most nyíl!
Kiáltotta Drusz. A törvényen kívüliek a tűz fölé tartották olajba mártott veszőiket. Amikor meggyulladtak, átlőttek a harcosok felett, a nyilak a tornyokba csapódtak. Láng csapott fel, és sűrű, folytogató fekete füst, amit magasra emelt a reggeli szél. Egy lángoló nyilvessző berepült egy nyitott torony ajtón, egy olajjal elárasztott nadír combjába fúrodott. Másodperceken belül a harcos vonagló, sikoltozó fáklyaként lángolt, neki tántorodott a társainak, és ők is lángra lobbantak. Újabb kancsok repültek, táplálták a tornyok tüzét, a szél égő hús bűzét hozta a falakra. Serbitár szemét csípte a füst, kardja hátborzongató varázssal pusztított. Erőfeszítés nélkül ölt, halálos gyilkológépként. Egy nadír harcos tornyosult mögé, döfésre emelte a tőrét, de Serbitár hátra nyúlt és egyetlen mozdulattal elvágta a férfi torkát.
Köszönöm, testvér, lüktette Arbedark felé a második falra.
Rek, bár nem rendelkezett Serbitár gyorsaságával és kifinomult technikájával, nem kevésbé hatékonyan ölt. Két kézre markolta a kardját, úgy harcolt. Egy elhajtott tör pattant le a melvértjéről, felhasította a bört a karján. Káromkodott, de nem törődött a fájdalommal, ugyanígy nem vett tudomást a nap folyamán elszenvedett egyéb apró sérülésekről, a combjáról és a bordáiról, amit egy félrecsúszó nadír dárda okozott. Öt nadír tört át a védelmen, és futott a védtelen hordágyvivők felé. Nyíl lőtte le az elsőt 40 lépésről. Kesszi a másodikat, majd Britán Bár állt eléjük két emberével. A küzdelem nem tartott sokáig. A nadír halottak vére sötétre festette a földet. Lassan, alig észrevehetően megváltozott a csata. Egyre kevesebb nadír jutott fel a falra, mert a társaikat visszaszorították, és nem maradt hely a számukra. A nadírok már nem a győzelemért harcoltak, hanem az életben maradásért. A csata sorsa megfordult, ők kezdtek védekezni. A nadírok azonban zord és bátor férfiaknak bizonyultak. Nem kértek kegyelmet, nem adták meg magukat, Fegyverrel a kezükben haltak meg, egyik a másik után, míg az utolsó is összetört testtel hullott a sziklákra. A nadírok csendben visszavonultak, lőtávolon kívül megálltak, és tompa, oldhatatlan gyűlölettel nézték a várat. Fekete füst szállt a lassan kialvó ostrom tornyokból, a halál szaga árasztott el a földet. Rek a párkányra hajolt, véres kézzel dörzsölte meg az arcát. Trusz odasétált, egy darab rongyal tisztára törölte Snagát. Vér petyezte az öreg szakállát, aki az új grófra mosolygott.
Hát, megfogadtad a tanácsomat?
Éppen hogy, mondta Rek.
Jók voltunk, igaz?
Ez csak előjáték volt.
Az igazi próba holnap jön el.
Drusz tévedett. Aznap még háromszor támadtak a nadírok, mielőtt a leszálló éj visszaküldte volna őket a táborukba kudarcukkal együtt. A falakon fáradt emberek roskadtak a véres földre, eldobták a sisakjukat és pajzsukat. Elvitték a sebesülteket, halottak egyelőre maradtak, nekik már nem volt sürgős. Három csapatot bíztak meg, hogy vizsgálják végig a nadír testeket. Aki meghalt, azt lehajították, aki még élt, az megkapta előbb a kegyelemdöfést. Drusz váratlan dörzsölte a szemét, égett a válla, úgy érezte ólomból vannak a lábai, a térde megdagadt. Mégis jobban bírta, mint gondolta volna. Körbe pillantott. Néhányan a köveken elnyúlva elaludtak, mások falnak vetett háttal üldögéltek, üveges szemekkel, messzejáró gondolatokkal. Kevesen beszélgettek. Távolabb a fiatal gróf állt az albínó mellett. Jól harcoltak, és az albínó kipihentnek látszott, csak vérfoltos fehér köpenye és mellvértje jelezte, hogy csatában vett részt. Regnak kettejük helyett is kifáradt. Kimerültségtől szürke arca idősebbnek látszott, mint reggel, a vonásai elmélyültek. Por, vér és izzadság keveredett az arcán. A karján a hevenyészet kötés alól a vér cseppent a kövezetre.
Te megfeleltél, fiacskám, mondta halkan Drusz.
Drusz? Vén csataló, hogy vagy? Kérdezte Nyíl.
Volt már jobb napom is,
mordult vissza az öreg és összeszorította a fogát a térdébe hasító fájdalomtól. Az íjász majdnem elkövette azt a hibát, hogy segítő kezet nyújtson, de idejében visszafogta magát.
Gyere, keressük meg Cassit, mondta.
Most legkevésbé egy nőre van szükségem. Inkább lefekszem, válaszolta Drusz. Itt jó is lesz.
Lassan a földre csúszott, egyenesre feszítve fájós térdét. Nyíl megfordult és visszatért az ebédlőbe, ahol megtalálta Cassit és elmagyarázta a helyzetet. Cassi rövid vita után tiszta vásznat keresett, Nyíl egy vödör vizet hozott, és az egyre feketülő sötétségben visszasétáltak a falra. Drusz aludt, de felébredt, amikor odaértek. A lány kétségtelenül gyönyörű volt. Gesztenye szín haját arannyal csíkozta a holdfény, a szemében aranypettyek ragyogtak. És volt benne valami elérhetetlen. Lekuporodott az öreg mellé, megvizsgálta a duzzadt térdet. Drusz felmordult. A lány lehúzta a csizmáját, és feltűrte a nadrágot. A térd nem csak megdagadt, de el is lilult. A vérerek kiduzzadtak. Feküdj hanyatt, mondta. A lány bal keze az öreg combjára kulcsolódott, a bokát a jobb kezében fogta. Lassan feszíteni kezdte az izületet. Vizes a térded, mondta, a sarkára ült és masszírozni kezdte. Drusz behunyta a szemét. Az éles fájdalom tompa sajgását csitult. Teltek a percek, elaludt. A lány könnyed legyintéssel ébresztette fel, addigra már szorosan bekötözte a lábát. Mit fáj még? Kérdezte hidegen.
Semmi.
Ne hazudj, öreg. Az életed múlhat rajta.
Ég a vállam,
vallotta be Drusz. Már tudsz járni. Gyere a kórházba, ott segítek. Intett Nyílnak, aki talpra segítette Druszt. A térde hetek óta nem fájt ilyen kevéssé.
Ügyes vagy, asszony, mondta az öreg. Igazán ügyes.
A kórház egy mellékszobájában Cassi utasította, hogy vegye le a ruháit. Nyíl elmosolyodott, karba font kézzel dőlt az ajtófélfának.
Mindet?
Kérdezte Drusz. Igen. Szégyellős vagy?
Ha te nem, akkor engem nem zavar.
Drusz levette a kabátját és az ingét, aztán leült az ágy szélére, hogy lehúzza a nadrágját és a csizmáját.
Te is most?
Kérdezte. Cassi megállt előtte, alaposan végig vizslatta, végig húzta kezét a széles vállakon, megnyomkodta az izmokat. Állj fel, mondta, és fordulj meg. Megnézte a hátát. Lassan emelt fel a jobb karodat. Ahogy a vizsgálat folytatódott, Neil elnézegette az öreg harcost, a számtalan forradáson ámuldozott. Mindenütt forradások borították, elől és hátul, némelyek hosszúak és egyenesek, mások görbék, néhányat összevartak, mások orvosi segítség nélkül fortak össze. A lábán is rengeteg apróbb sérülés nyoma látszott, de a legtöbb elől, a mellkasán. Neil elmosődött. Mindig szembenéztél az ellenséggel, Drusz, gondolta. Cassie az ágyra fektette az öreg harcost, és dolgozni kezdett a hátizmakon, elazította a görcsöket. Hozz olajat! Utasította Neilat, de nem nézett fel. Neil szerzett a raktárból, majd magára hagyta a lányt. Cassie több mint egy órán át masszírozta a férfit, amíg a karja nem kezdett égni a kimerültségtől. Drusz rég elaludt. Cassie betakarta, és csendben elhagyta a szobát. Kint, a folyóson, megállt egy pillanatra, hallgatta a sebesültek kiáltozását, nézte, hogy a segédek és az orvosok dolgoznak. Közelről érződött a halál. Cassie kilépett az éjszakába. Csillagok ragyogtak az égen, mint hópelyhek a sötét bársonyon, középütt a hold. A lány megborzongott. Előtte egy magas, férfi, fekete ezüst páncélban sietett az ebédlő felé. Hógun. Meglátta Cassie-t és intett, megfordult és odalépett hozzá. A lány halkan átkozódott, elfáradt. Semmi kedve nem volt férfi társasághoz.
Hogy van? Kérdezte Hógun.
Bírja még, felelte.
Tudom, Cassie, tudja az egész világ. De hogy van?
Öreg és fáradt, kimerült. Mindez egyetlen nap után. Ne építs rá túlságosan. Lehet, hogy bármelyik pillanatban összecsuklik alatta a térde, reumás a háta, s messzesek az ízületei.
Nem túl biztató a kép, amit festesz, mondta a tábornok.
Az igazat mondom. Csoda, hogy él. Nem értem, hogy egy ennyi idős ember ilyen állapotban hogy képes egész nap harcolni és életben maradni.
És mindig a csata sűrűjében járt, mondta Hógun. Holnap sem lesz másképp.
Ha azt akarod, hogy túlélje, vedd rá, hogy holnap után pihenjen.
Nehéz lesz, mondta Hógun.
Lehet, hogy túléli a holnapot, de én ebben sem vagyok biztos. De holnap este alig tudja majd felemelni a karját. Segítek, de minden harmadik nap pihennie kell. Holnap napfelkelte előtt egy órával forró fürdőt kérek a szobájába. Megmasszírozom, mielőtt a csata elkezdődik.
Sokat törődsz egy emberrel, akit öregnek és kimerültnek tartasz, akinek a tetteit nem is olyan régen még kigúnyoltad.
Ne légy ostoba, Hógun. Azért törödöm vele, mert öreg és kimerült. És bár nem rajongok érte úgy, mint ti, tudom, hogy az embereknek szükségük van rá. Sok száz kisfiú katonásdit játszik, hogy kivívja egy öreg ember elismerését, akit a háború éltet.
Holnap után pihenni fog, mondta Hógun.
Ha él addig, mondta komoran Cassie.